Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Az elmúlt fél órában egyebek közt arról beszéltünk, hogy a közgazdaságtan miként és hogyan változik, hogy a jelenlegi helyzet az új norma, vagy a normáktól való eltérés, de vajon milyen távra érdemes ma terveket, prognózist készíteni? Pár évre, fél évtizedre, vagy akár 2030-ig? Minek van realitása? Mennyire látunk, vagy láthatunk előre?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt az elkerülhetetlen. Minden cégnél, komoly cégnél készítenek akár 10 éves tervet, nem azzal az igényel, hogy megmondják, hogy hány autót, vagy autókereket, vagy bármi egyebet fognak termelni, hanem hogy ugye a 10 éves távlatban való gondolkodás az embert arra kényszeríti, hogy a stratégiai kérdésekre koncentráljon, és lépjen túl az esetleges napi jelentőségű ügyeken. Tehát kell gondolkozni hosszú távra, középtávra, és adottan egy évre, vagy akár egy hétre. Tehát ezek párhuzamosan folynak, ezek az ügyek. Természetesen minél hosszabb a távra gondolkodunk, annál nagyobb az egésznek a bizonytalansága. Én emiatt ugye némi hát elégtétele látom azt, hogy miközben a éghajlat változás kérdéseiről 30 évre viszonylag határozott álláspontokat tudnak megfogalmazni 3 napra, ez nehezebben történik meg. Ugye általában azt szoktuk mondani statisztikában, hogyha valakinek van egy 10 éves adatsora, abból körülbelül 3 évre lehet előre jelezni. Ugye a föld éghajlatáról rendszeres adatgyűjtés az olyan 150 éve van, tehát azért azt látni kell, hogy arra nézve is korlátozottak az ismereteink, és a gazdaságban meg még inkább így van. Ugye a tőzsde mindenek előtt az egy, ahogy szokták mondani, komplex rendszer, az azt jelenti, hogy sokféle rendszer egymásra hat és egymással összefügg, és a meteorológusok nem azért nem tudnak pontosan előrejelezni, mert buták, ők a legjobb matematikusok, hanem azért, mert a bonyolult rendszernek a sajátossága, hogy az egyik fél része a másik részre váratlan módon és különösen váratlan mértékben tudhatni. Na most ezt a tőzsdén nagyon sok esetben már megfigyelték, hogy ez így van, és ennek következtében ugye azt tudjuk, hogy mondjuk az amerikai részvények azok jellegzetesen egy ilyen 20-50%-kal nagyobb értékre vannak értékelve a piacon, tehát most annyira adják veszik a Dow Jones vagy a Nasdaq vagy a Standard & Poor's indexben megjelenő cégeknek a papírjait, mint amennyi jövedelmet ezek a cégek termelni képesek. Na most ugye annyit tudunk csak biztosan, hogy a piac ki szokta ezt időről időre igazítani, hogy most már elég sokféle módon védekeznek a társadalmak a pénzpiacnak ezek a cunamiaival szemben, és ezért nem jár együtt olyan pusztítással, mint mondjuk a 29-33-as válság jár, de azért az kétségtelen, hogy hát bizonyos típusú cégek, bizonyos típusú vállalkozások, bizonyos ágazatok azért nagyon meg tudják szívni ezt, miközben a nemzetgazdaság összesen az nem esik olyan nagyon vissza. Hát ugye a legutóbbi válság idején Egyesült Államokban 2008-ban bruttó hazai termék kicsit több mint 2,5%-kal esett vissza. Ez nem jó, de azért ez nem egy az a fajta 50%-os visszaesés, ami a 1929 és 36 közötti nagy depresszió idején volt megfigyelhető. Az állítás tehát a következő, hogy egyfelől, mert hogy megváltoztak az államok, meg az állami politika, meg jobban értjük a válságok működését, és ez ellen együttesen összehangolt módon lépnek fel a világ jegybankjai és pénzügyminisztériumai, ezért a reálgazdaságnak kilengései azok kisebbek, az áldozatok értve azon, hogy ki mindenki ment csődbe, ki az, aki éhen, ha elveszti a nyugdíját, munkáját, minden egyéb, ez kisebb. Ugyanakkor a kilengésnek a pénzben számolt értéke az sokkal nagyobb. Tehát én ilyen értelemben mondtam azt tavalyi év végén egy előadásban, aminek volt bizonyos visszhangja, hogy a következő válság nagyobb lesz az előzőnél, hogy ezt tudjuk csak biztosan, hogy hát ha most 1000 milliárd dollárban fejezzük ki, akkor ha X volt a 2007-2009-es válságban megsemmisült értéknek az összege, akkor ennek a duplája, háromszorosa lesz, ami a következőben megsemmisül, és ez a következő, ez nem valamikor a teljes kommunizmus felépítése előtt egy nappal lesz. Ugye az a tapasztalat, ezt egy Zsürgler nevű francia orvos vette észre 1860-as évek elején, hogy a pénzpiac 10-12 évenként produkál ilyen, hát ezt inkább recessziónak helyes hívni, mint válságnak visszaeséseket. És hát ugye, ha azt mondjuk, hogy 2009 óta azért eltelt 11 év, akkor nem kell nagy jósnak lenni, ha a Zsürgler-féle ciklus az igaz, akkor egy-két éven belül várható, ha nem a Zsürgler, hanem a Kuznyec-féle ciklust veszük alapul, akkor az inkább 15 évre tehető, de az se egy sok évszázadra, tehát mi nemzedékünknek ezzel nem kell foglalkozni, de hogy nem. Tehát az állítás az, hogy a világgazdaság tele van bizonytalansággal, jelentős részben a pénzügyi rendszer természetéből adódó, tehát kiküszöbölhetetlen bizonytalansággal, amit súlyosbít az, hogy az amerikai kormányzat, a Trump kormányzat megszüntette azokat a pénzügyi korlátozásokat, amik nem azt akadályozták, hogy emberek befektessék a pénzüket, hanem hogy felelőtlenül fektessék be a pénzeket, és hogy megismételjenek, lődjenek ugyanazok a melléfogások, amik 2007-2009-re vezettek. Ezt úgy hívták, Dodd és Frank szenátorok terjesztették be. Ez egy viszonylag visszafogott szabályozás volt, ezt teljesen megszüntették. És én magamtól nem merném azt mondani, hogy micsoda ostobaság ez, mert én nem vagyok a pénzügyi területnek akkora szakértője, hogy ilyen kijelentéseket tegyek. De hát a tavaly szeptemberben jelent meg két amerikai, volt amerikai pénzügyminiszternek, Geithnernek és az elődjének, valamint a Bernankének egy közös könyve, akik egy 160-180 oldalas, tehát a nagy közönségnek szóló írás, ami arról szól, hogy emberek, hát igen, a tűzoltó az mindig baj csinál, megjelenik, akkor homokkal teleszórja a lakásunkat, zárlatot csinál, mert lelocsolja a vízzel a hogy hívják ott az elektromos berendezéseket a lakásunkba, ez mind borzasztó, egy valami borzasztóbb ennél, írják ők hárman, az a borzasztóbb, hogyha nincs tűzoltó, akit ki lehet hívni, amikor ég a ház, és ők állítják, én nem merném állítani, de ők állítják, az Egyesült Államok pénzügyi rendszere jelenleg egy olyan rendszer, ahol nem most éppen értve ezen 2019. szeptemberét nem ég a ház, de ha meggyullad, akkor nincs kit kihívni.
És mire számít idén? Mit vár az idei esztendőtől? Mik lehetnek 2020 meghatározó gazdasági folyamatai? Kezdjük Magyarországgal.
Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság lassulása az be van programozva. Ezzel mindenki számol, hát lényegében, tehát amikor nem propagandáról van szó, akkor ez igaz nem csak a pénzügyminisztérium, hanem a Nemzeti Bank előrejelzéseire is. Ha valaki veszi a fáradtságot, de hosszú, unalmas anyagokat, átrágja magát, teljesen egyértelmű, mert már összefoglaló táblázatokból is, hogy a Nemzeti Bank lassulásra számít, ők ezt úgy csomagolják be. Ez is egy lehetséges módja, hogy mert a reformok bevezetése időt vesz igénybe, és most már késésben vagyunk ezért, és sok területen, egészségügytől kezdve a közigazgatás alacsony a hatékonyság, ezért ez a nemzetgazdaság teljesítményét lefelé húzza, de ez még mindig egy növekvő gazdaság lesz. Tehát
a növekedés megmarad.
Lesz növekedés, én azt gondolom, de azért az nem mindegy, hogy a világ pénzügyi piacai mi történik, mert hogyha ez a bizonyos Zsürgler-féle, tehát 10 éves ciklus a 2020-ban már, vagy 2021-ben megjelenik. Ha 2021-ben megjelenik, annak a hatása már 2020-ban itt lesz. Hát ezt mindenki tudja, aki mondjuk ismeri az autóipart, hogy a miközben Magyarországon az autóeladások azok szépen mentek 2019-ben, a beszállítóknak az eladásai, akik a Németországba akartak eladni, azoknak a eladásai azok stagnáltak, hogy visszaestek, mert 19-ben, ugye ez előrevetíti azt, hogy Németországban is már visszaesett az autóértékesítés, a Magyarországon is vissza fog esni. Ugye tudjuk, hogy az autóiparnak milyen meghatározó szerepe van a magyar növekedésben. Anélkül, hogy bárki bármi rosszat tenne, ez lefelé viszi a növekedést, és más ilyen mozzanatok is vannak, ugye ezt is mindenki tudja, előrejelzik, ugye azért van ez a úgynevezett gazdaságvédelmi akcióterv, mert a kormány ezzel, hát ilyen lányomnak mondom, hogy menjem is értsen belőle formában azt mondja, hogy a bérek növekedése le fog lassulni. A bérek növekedése lelassul, és a bizonytalanság fönnáll, már pedig a munkapiacon fönnáll a bizonytalanság. Az emberek megtakarítanak, az azt jelenti, hogy a fogyasztás, ami eddig a magyar növekedésnek a másik húzó ereje volt, az vissza fog esni. Ez egy egészséges folyamat, de a növekedésre biztos, hogy korlátozólag hat. És hát ezekből a mozzanatokból azért, meg hogy az egyedi helyzet azért az változni fog, én azt gondolom, hogy miközben a világban van pénz, az nem biztos, hogy feltétlenül Magyarországon alacsony kamatszint és magas kockázat mellett akarják befektetni. Tehát, hogy ez, ami a szuperállampapírban megjelenik, ez nem egy egyedi dolog, hanem ez abba az irányba kell elmenni. Tehát, ha az állam akar több pénzt fölvenni az államnak, ha a cégek a cégeknek, ha magánosok a magánosoknak több pénzt kell kiadniuk érte, az pedig a lassulás irányába visz. Egyelőre még nem visszaesés, de azért ez úgy szokott lenni, hogy ha mondjuk a átmeneti előzetes adatot elfogadva 4,5% volt a növekedés 2019-ben, és jövőre lesz 3, azért ez egy jelentős lassulás a 3-ból, azért nem nehéz előrevetíteni, hogy ha csak valami egészen extra pozitív dolog nem történik, akkor a 2021-ben, ami azért nem a történelmen túli idő, másfél százalékos növekedés inkább a reális, vagy legfeljebb 2, azért az egy jelentős lassulás a 2018-as 5-ből a másfélre lemenni, az érinti a mindenkit, a fogyasztást, a beruházást, a minden egyebet. Ugye ha azt mondjuk, hogy a magánberuházások a építőipar kivételével ugye visszaesnek, akkor hát kellene az innováció, hát ezt mindenki szeretné, de tudjuk, hogy az nem szervezési kérdés, nem lehet azt mondani, hogy írók alkossatok remek műveket, mérnökök alkossatok innovációkat, és növeljétek meg szabadalmaitok számát. Ez a ráolvasásos vagy sámánisztikus gazdaságpolitika nem vezet sehova. Ez folyik, ugye mondjuk, ha én is olvastam, hogy most új innovációs karokat hoznak létre különféle egyetemeken. Én azt is el tudom képzelni, hogy idővel ennek lesz valami hatása, de mennyi idővel? Ez nem az a időtáv, amiről beszélünk. Ez a 10, lehet, hogy 10 év múlva ennek nagyon jó hatása lesz, de a következő, már 2 évre, ami a mostani előrejelzésnek a tárgya, ezek nem fognak tudni semmit sem megváltoztatni.
2020-ra minden esetre a pénzügyminisztérium, a jegybank, nemzetközi szervezetek is 3% körüli gazdasági bővülésre számítanak, illetve hát az előrejelzéseikben ez szerepelt. Európában és a világ többi részén milyen gazdasági folyamatok lehetnek idén a meghatározóak?
Hát ezeket külön kell választani. Az Egyesült Államokban egy dinamikus növekedés figyelhető meg, soha ilyen alacsony nem volt a munkanélküliség, ez önmagában véve indokolná, ha az ember komolyan veszi, hogy mit mondott a Fednek, az Amerikai Központi Banknak az előző, meg a mostani elnöke, akkor nekik erőteljesen kamatot kellene emelniük, amit vagy megtesznek, vagy nem, ha nem tesznek meg, akkor ugye a túlfűtöttségnek a jelei is megjelenhetnek. Tehát az amerikai gazdaság az fogja húzni a világgazdaságot. Én azt gondolom, hogy a kínai gazdaság lelassulva is még mindig 6-7%-kal, mondjuk 6%-kal növekszik, azért az egy nagyon jelentős húzóerő. A afrikai országoknak a gazdasága az dinamikusan bővül, tehát egy sor országnak a növekedése az gyors. A japán gazdaság, azt tudjuk, hogy ilyen nagyon-nagyon hosszú idő óta, most már lassan 3 évtizede ilyen stagnálás közeli értékek. Vannak néha egy 1,5% plusz, néha 0,5%, az nem fogja húzni a világgazdaságot. Most az európai gazdaság az láthatóan lassulási fázisban van, ugye amiatt, mert a meghatározó gazdaságok mindenek előtt Nagy-Britannia, de Németország, Franciaország, Olaszország, azok ilyen rossz bőrben vannak, és ennek szükségszerű velejárulja az, hogy akkor az unió teljesítménye lelassul. Én azt gondolnám, hogy erre hiába válaszol az Európai Központi Bank további monetáris lazítása, nem azért lassul a gazdaság, mert nincs elég pénz a gazdaságban, hanem azért lassul a gazdaság, mert alacsony szintű az innováció, mert alacsony szintűek a beruházások, mert van egy bizonyos túlfoglalkoztatás a gazdaság jelentős részében, ami azt jelenti, hogy nem termelnek meg annyit, mint amennyit bérben kivesznek a állami cégekből, állami hivatalokból és sok minden egyébből, és nem utolsó sorban igen gyengén működik az unióban a tőkepiac. Ugye az Európai Unió már 2017-ben kitűzte azt, hogy az idénre megvalósítja a tőkepiaci uniót. Ez azt jelenteni, ez nagyon egyszerűen arról szól, hogy a 27 országnak, vagy legalábbis az erővezet 19 országának egy közös tőzsdéje lenne, és mondjuk egy szlovák befektető az a finn vagy a portugál megtakarításokhoz is hozzáférne. Ez, ha megvalósulna, nagyon sok nemzeti szabályozáson túl kellene lépni, és egy közös szabályozást kellene bevezetni, ahogy ezt Lánfalusi Sándorék meg 2001-ben javasolták. Tehát, ha ezt megcsinálnák, az egy óriási növekedési többletet hozna, anélkül, hogy adót kellene emelni, hanem hozzá lehetne férni azokhoz a pénzekhez, amik kint vannak a gazdaságban. Ebben nagyon kicsi az előrehaladás, röviden azért, mert a nemzeti bankfelügyeletek és részint a nemzeti bankok tartanak, és hát maguk az egyes országok kereskedelmi bankjai tartanak a versenytől, és ezért inkább húzzák, halasztják ezt a dolgot, és nem megyünk ebbe az irányba. Mit jelent ez? Nincs olyan tényező, amiből most azt lehetne mondani, hogy ha csak ezt megcsinálnák, akkor a beruházások fölfutnának, és ugye a növekedés is fölfutna. Azért nem fektetnek be a cégek, azért nem hiteleznek a bankok, meg bizonytalannak látják a jövőjüket. A bankok még pessimistábbak, mint a vállalkozások, és ezért, ha rajtuk múlik, akkor ugye ott van a pénz, de inkább nem hitelezik ki, mert abból baj nem lehet. Na, ez a hangulat, ez lehűti az európai gazdaságot, és emiatt én azt gondolom, hogy Európában ilyen stagnálás közeli helyzet fog kialakulni, és az már nem is olyan rossz eredmény, ebben már benne van ez, hogy pénz van bőven, hogy egy sor országban a költségvetés is gerjeszti, vagy gerjeszteni a növekedést, ha ez a hatás még működne. Itt az szokott lenni, hogyha bizalmatlanság van, akkor hiába van kinn a pénz, a piacon nem költik el.
Mik a magyar gazdaság előnyei, és mik a hátrányok, pláne ebben a környezetben, ebben a világgazdasági környezetben?
Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak az előnye az, hogy hát egyrészt, hogy van egy fajta stabilitás, ami jelent politikai kiszámíthatóságot, és jelent biztonsági szempontokat, ugye a merényleteket követően azért ez nem becsülhető le. A másik ilyen pozitívum az, hogy hát az elmúlt években azért kialakult egy működési modell, amelyiknek a logikáját a befektetők kiismerték, és a nagy nemzetközi befektetők azok kimondottan jobban vannak a kormánnyal. Hát amit az ember tud ezekről a stratégiai megállapodásokról, most röviden az biztos nem rossz egyik cégnek sem, amelyik ezt megkötötte a nem akarok kérni a Coca-Colától a Deutsche Telekomig terjedőkört végig felmondani, mert ez így van. Most ez azt jelenti, hogy ezek a cégek, ezek függetlenül attól, hogy milyen gyengeségek lehetnek, illetve vannak a magyar makrogazdaságban, befektetnek, mert nekik megéri, nekik ez be fog jönni, ez a magyar gazdaságot növekedési pályán tartja. Ugye a lassulástról beszéltünk, de a lassulás az nem visszaesés, hanem az azt jelenti, hogy bérek azért továbbra is növekednek, fogyasztás növekedés van, kivitel folytatódik, bár nem olyan ütemben, mint a megelőző időszakban. Tehát vannak, és hát nem utolsó sorban az egy fontos dolog, hogy a magyar bankrendszert nem kellett kimenteni, eltérően mondjuk az olaszoktól, hát ott ugye két éve volt a Montepaschi Siena kimentése, amelyik abszolút botrányos módon minden szabály meghágásával történt. Nálunk ilyenek nem történtek, ami azt jelenti, hogy mondjuk a pénzügyi közvetítő rendszernek a stabilitása az jelent. Költségszintje magas, de a stabilitása is jelentős. Ez szerintem egy versenyelőny. Na most azt gondolom, az is versenyelőny, hogy az elmúlt éveknek a törvénykezése a munkaadóknak a helyzetét erősítette, mert Európa az teljesen más irányba megy. Továbbá, hogy nálunk a környezetvédelmi előírások vannak, de nem nagyon szigorúak, illetve nagyon lassan kerülnek bevezetésre. Ez a nagy befektetők számára biztos, hogy kedvező. Ami kockázatot jelent, az, hogy a kormányzati gazdaságpolitikát azt most már lassan egy évtized a rögtönzés jellemzi. Tehát minden évben van valami, amikor hirtelen történik egy döntés, aminek nincs előzménye, vagy a külvilág számára, magamat is beleértve, nincsen előzménye, hogy most hirtelen miért döntünk úgy, hogy miért történik ez vagy amaz. Ezek a legkülönbözőbb területeket érintik, mondjuk a tavalyi évben ez a média óriás holdingnak a létrehozása, ez nem következett a megelőző időszak folyamataiból. Lehet ebben nyilván politikai logikát látni, de ha valaki mondjuk épp a médiába fektetett be, akkor annak a számára ez egy meglepetés, és lehet mondani a kereskedelmet, a pénzügyet, és a felsőoktatást, és a Isten tudja milyen területeket. Tehát a magyar döntéshozatalra az ötletszerűség a jellemző, a külvilág számára ez nem kiszámítható, és ez egy gond. A másik, amit én mindenképpen problematikusnak látok, amiről a beszélgetésünk első részében szó esett, hogy egy országban tartósan igen alacsony a kamatszint, ám de magas az eladósodottság, mind a lakosság, mind a kormányzat, mind a cégek eladósodottsága, akkor egy feltételrendszer kedvezőtlen fordulat rendkívül sérülékeny állapotban találja az országot, sokkal sérülékenyebben, mint amilyennek látszik. Ja, pont az a sérülékenységnek a lényege, hogy nem látjuk. Ugye nem fáj a fogunk, csak egyik benne marad a kenyérbe. Ilyen típusú bajokra én azt gondolom, hogy helyes felkészülni, helyes, ha minden cégnek van B-terve is, minden háztartásnak is van B-terve is, mert ha igen, megint minden bejön, mint az elmúlt évben a kormánynak, akkor jó, de lehet, hogy egyszer nem jön be, és akkor jobb, hogyha van egy B-terv, mint hogyha nincsen.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Csaba László közgazdász egyetemi tanár volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!